Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Kisari Károly, a mentorálás program megálmodója. Kit köszöntök, szia!
Szia!
És ahogy ezt már mondtam is, érintett szülőként magad is megtapasztaltad az elmúlt 23 évben, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy fogyatékkal élő gyermek nevelésének a különböző életszakaszaiban. Talán van, aki emlékszik, hogy március vége felé a Dan világnap környékén voltál a vendégem, hiszen neked egy Dan szindrómás kislányod, nagylányod van, most már nagylányod van, és annak idején 23 évvel ezelőtti ezzel is elkezdtetek komolyabban foglalkozni, mármint azzal, hogy egy Down-szindrómás gyereknek hogyan kell teljes életet biztosítani, hogyan kell abba egy családnak működnie.
Igen, hát most már az, hogy 24, ugye még amikor márciusban találkoztunk, akkor ugye még nem töltötte be a 24-et, úgyhogy az évek jönnek, mennek, és már 24 éves az Eszter lányunk. És igen, hogy ez olyan furi, mert amikor megszületett az Eszter, már akkor az volt bennünk, hogy mi lesz vele akkor, hogyha mi nem leszünk.
Hát hogy nem, szóval teljesen azt hiszem, hogy minden szempontból jogos kérdés, általában épp gyermeknél is felmerül ez, de hogyha azt látjátok, hogy vagy azt látja egy szülő, hogy nem biztos, hogy egyedül fog tudni boldogulni, ez nagyon fájdalmas lehet.
Igen, hát ugye akkor még a jövőképünk sokkal alacsonyabb színvonalon volt szerintem, mint most. Ugye amikor akkor vázoltak az orvosok a közléskor, azért az egy sokkal feketébb világot takart.
Hát nektek, mintha azt is javasolták volna, hogy hagyjátok a kórházba, ugye?
Igen, igen, mert hogy attól jobb lesz mindenkinek, hogy a gyerek is jobban fog fejlődni, és nekünk sem lesz kolonc a nyakunkon.
Milyen egyedi látásmód ez, igen.
Igen, igen, ugye ahhoz képest ugye ő ír-olvas, iskolába jár, szakmát tanult, úgyhogy tök jól van. Azért önállóságban elmarad, én azt gondolom, a kortársaihoz képest, és nagyon sok oka van. Nála például ő szerintem saját magát blokkolja, saját maga teljesítményét blokkolja azzal, hogy nem hisz önmagában. Talán én az, van egy olyan feltételezésem, hogy eleve kevés lehetőséget kapnak, ahol egy kicsit jobban oda tudnak magukat tenni, vagy oda kellene tenni. Van egy ilyen túlóvás az értelmi fogyatékkal élőkkel kapcsolatban, a szülők, pedagógusok és egyéb részéről. De hogy általában azért nem a kihívásokat keresik az ő életükben, hanem inkább a megoldásra törekszenek, és hogy ennek is van egy biztonságérzete, mert ugye a szülő elhordja iskolába a gyerekét, akár most már 27 éves koráig egy fogyatékkal élő gyerek ott tartható iskolában, de hát azok a készségei, amik a normál élethez kell lennének, ott nem biztos, hogy abban az ütemben fognak fejlődni, és oda, ahova ezt célszerű lenne eljuttatni.
Most nem vagyok benne biztos, hogy ez csak Magyarországra jellemző, de az biztos, hogy nálunk jellemző volt a szegregálás, és az, hogy valamilyen megteremtett világba tartani bármilyen fogyatékkal élőt. Ugye, ha visszagondolunk, 70-es, 80-as évek, 90-es évek elejéig nem nagyon láthatott az ember akár egy kerekesszékest sem az utcán. Tehát a fogyatékosaink nem feltétlenül velünk éltek, hanem valamilyen körülmények között. Külön iskolákba jártak, külön létesítményekben éltek, fejlesztették vagy nem fejlesztették őket. És azt hiszem, hogy ez talán nyugatról jött, de javíts ki, ha nem. Tehát a nyugati példa az, hogy egész egyszerűen integrálni kell őket, és együtt kell élni velük a társadalomnak. Ők igenis lehetnek igencsak hasznos tagjai, és nem feltétlenül az a boldogságuk kulcsa, hogyha ők egy bizonyos szinten tartva élnek valamilyen buborékban.
Ugye itt a társadalom fejlődéssel párhuzamosan fejlődnek a különböző szociális gyakorlatok, jogszabályok, elvárások, akár hazai, akár nemzetközi szinten. Azért, amikor a Bárci Gusztávék elkezdtek fogyatékos ügyel foglalkozni, és létrehoztak intézményeket, iskolákat és egyebeket, ők akkor ez már szerintem még ilyen háború utáni állapot volt, hogy akkor egy jobb minőségű élethez tudták juttatni a fogyatékkal élőket, mint ami előtte volt, hogy akkor otthon voltak, nem is kaptak ellátást, és egyáltalán semmit nem kaptak, szóval ahhoz képest ez egy jobb lét volt, viszont most ott tart a társadalom, hogy ugye a beillesztés, ugye itt most már olyan jogok vannak, ugye, hogy esélyegyenlőség, ami mindenki számára él, ugye a nők, férfiak, fogyatékkal élők, a különböző rasszoknak, mindenki egyenlő, és ugye ebben benne vannak a fogyatékossággal élők is, és ugye egy Európai Unióban élünk, amit nem véletlenül találtak ki, ugye a második világháború után ugye azt gondolták, hogy jobb lenne, hogy ezek a népek békében élnének, és valamilyen kiegyenlített erőviszonyok lennének, és valamilyen szövetségben lennének, hogy ne forduljon elő még egyszer a második világháború, és ez nem egészséges egy társadalomban szerintem, hogy ilyen elkülönült emberek vannak, te ilyen vagy, te olyan vagy, te amolyan vagy, akkor, hogyha te ilyen vagy, akkor te neked jó ott laknod, vagy ezzel foglalkoznod, és nem kapsz esélyt és lehetőséget arra, hogy te ne ezt tedd. Szóval ezek a feszültségek, ezek nem jók a társadalomban, és ezek ott vannak. És ugye akik a kisebbségben vannak, és többfajta kisebbség van, és többféle tekintetben van, ugye, hogyha az esélyegyenlőség nincs meg, akkor szerintem ez feszültséget kelt, és azért a társadalomnak a közel 10%-a valamilyen fogyatékossággal él, és ugye nagyon közvetlenül érintve vannak az ő családtagjaik, és hogyha legalább két családtagja van ennek a fogyatékkal élőnek, akkor ez már a 30% az embereknek közvetlenül érintett a fogyatékossággal élők problémájában.
Te egy külföldi példát hoztál haza. Ugye? Tehát, hogy egy spanyolországi tapasztalat volt, ami neked azt mondta, hogy élhetnek úgy a bármilyen fogyatékkal élő emberek, hogy közben dolgozni tudnak, olyat csinálnak, amire képesek, amit szerethetnek, és így módon egyébként ez társadalmi szinten is elég hasznos, hiszen nem eltartani kell őket.
Mi Spanyolországból egy nagyon véletlen kapcsán hoztunk példát. Ugye nekünk már akkor, amikor én 15 évvel ezelőtt voltam Spanyolországban, már volt korai fejlesztővel kapcsolatos elképzelésünk, vagy volt már intézményünk is, ahol gyerekekkel foglalkoztunk, és ugye hallottunk, olvastunk, talán még láttunk is hasonló példákat, mint a spanyolokét, de ez nagyon egybevágott azzal a szakmai módszertannal, amit mi már akkor a gyerekekkel csináltunk. És úgy gondoltam, hogy ez a módszer, ez a mi szervezetünkbe könnyebben beilleszthető, mint hogyha egy teljesen más tudás alapú, vagy hozzáállásbéli módszerrel próbálkoznánk. És már akkor is, amikor szerintem 2010-11-ben voltam először Toledóban, a SECAP Toledo, így hívják ezt a csapatot, már akkor ilyen 200, több mint 200 zömében értelmi fogyatékos fiatalt segítettek a nyílt munkaerőpiacra, és mentorálták őket. Nagyon inspiráló volt az, hogy nagyon sok Down-szindrómással találkoztam az ő mentoráltjaik között, és hogy hihetetlen volt, hogy ők akkor hogy kommunikáltak velem, hogy érezték magukat, és milyen munkahelyeken dolgoztak ahhoz képest, hogy én mit gondoltam erről az egészről. Hát egy teljesen más dimenziót láttunk, és a legborzasztóbb, vagy hát nem is tudom a szó jó értelmében, hogy ez nem csak dumáltunk róla, hanem mentünk az utcában, és találkoztunk Down-szindrómásokkal, akik mentek a boltba, mentek a buszhoz, vagy fodrászhoz, vagy iskolába, és nem egyet mutogattak, hanem így spontán összefutottunk a város velük, vagy a buszon, de hogy, és más fogyatékkal élőkkel is, akik munkába mentek, és ott voltak.
Azt meg tudod mondani, mert én most így látlak téged, látom a most is, hogy vissza tudod idézni az emlékét, az érzésnek, de hogy nem olyan ez, mint hogyha egy buborékból kiszabadulnál? Mint hogyha valami teljesen más világba kerülnél? Hiszen más világ is ez.
Hát ott nem hiszem, hogy volt, el is sírtam magam, ott volt egy, voltunk egy főiskolának a kampuszán, ugye, ahol a recepciós lány, az egy Down-szindrómás csaj volt, és nagyon hasonlított a lányomra. Szóval, hogy így ránéztem, és azt hittem, hogy a lányom. És hogy ott dolgozott, és számítógépet kezelt, és adta a kulcsot a srácoknak, és mosolygott, és nem tudom, és hogy attól lepadlóztam, hogy... És akkor gondolkodtam, hogy költözzünk ide, és két-három év, mire megtanulunk spanyolul, addig én ezt inkább megcsinálom, ezt a programot, de hát nem, most nagyjából 12-13 év telt el azóta, hogy most ott vagyunk, hogy ezt a programot át tudtuk venni, vagy el tudtuk kezdeni átvenni.
Miért tartott ez ennyi?
Forrás, és körülmények, és nagyon sok minden. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan az ideje, Ennek most jött el az ideje, én ezen nem problémázom, nagyon sokat fejlődtünk mi is, maga a módszer is nagyon sokat fejlődött azóta. Ugye ilyen pár évente mindig volt valami pályázati kiírás, amiből megpróbáltuk, hogy beadjuk, és akkor hátra nyerünk, és akkor meg tudjuk valósítani, és mindig három évet szinte rendszeresen kimentünk, és mindig egy sokkal jobb módszert találtunk, és most már online platformon is van, és nem tudom, szóval, hogy zseniális, amit csináltak, és azóta is, hogy hogy fejlődik ez, és most már majd 1000 olyan kiközvetítettjük van, akik érintettek, akik fogyatékkal élnek, vagy valamilyen betegség kapcsán megváltozott munkaképességűvé váltak.
Nem arról van szó, hogy feltétlenül kukacoskodnék, de hát azért Spanyolország nincs annyira messze. Tehát, hogy vajon hogy lehet, hogy nem tudnak, és az nagyon jó, hogy ti elhoztátok, de szóval azért ez nem a világ másik fele. Hogyan, hogy nem sikerült nekünk kitekinteni, és valami olyan élhető példát találni? És mondom ezt úgy, hogy közben tudom, hogy nagyon-nagyon sokan, szóval a segítő szakmában, a fejlesztő szakmában rengeteg nagyon-nagyon jó és elkötelezett szakember van, és tényleg az elmúlt években nagyon-nagyon sok területen rengeteg fejlődés állt be. De hogy azért mégis?
Egyrészt, hogy a spanyolok nem nagyon beszélnek angolul. Szóval, hogy nagyon nehéz elérni őket ugye nemzetközi. Nem is nagyon Dél-Amerikában vitték a módszert, mert nekik ugye spanyol nyelvterület miatt egyértelmű volt, hogy Dél-Amerikába viszik a módszert. Ami nekem izgalmas volt és nagy kérdés, talán még ma is, de egyre kevésbé kérdés, hogy maga annak a személynek a fontossága, aki ezt elindította, ott van egy nagyon impulzív, egy nagyon motiváló személyiség, az Andrés Martíneznek hívják ezt a pszichológusát, aki az egész módszert kitalálta, megcsinálta, és azóta is motorja, és hogy nekem ez egy nagy kérdés volt, hogy ez miatta működik, vagy maga a módszer az a módszer miatt, és most talán mi leszünk azok először külföldön, nem spanyol nyelvterületen, akik ugye ezt a módszert átvettük, és teszteljük, hogy maga a módszer önmagában megállja a helyét. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nagyon motivált kollégáim vannak ebben a programban. Én is nagyon motiváltnak gondolom magam, de én azt szeretném, hogyha módszerről beszélünk, hogy önmagában a protokoll, vagy, és az azokhoz szükséges, tudású, hozzáállású emberek ezt rendszer szinten tudják működtetni. Nekem ez egy, hogyha professzionálisan nézzük, akkor nekem ez egy nagyon fontos kérdés.
Jó, akkor most zene lesz, és aztán jövünk vissza, és beszélünk konkrétan magáról a mentorállás programról, és arról, hogy ez hogyan működik jelenleg itthon. Vendégem pedig Kisari Károly, ennek a programnak a tulajdonképpen megálmodója. Zene után tehát jövünk vissza.